Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 234. számú dicséretünket. A 234. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a négy versével. Az első verse így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található Mózes 4. könyvében, a 21. fejezet 4-től 9. tartó verseiben eképpen. Majd elindultak a Hor hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta. Vétkeztünk, mert az Úr ellen, és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Csinálj egy rész kígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rész kígyót, és feltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rész kígyóra, életben maradt. Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy erre a megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, feleletképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, megjelentünk a te szent hajlékodban, hogy dicsőítsünk téged. Egyedül téged, hiszen csak te érdemled. Ha közösen nem is tudunk most itt együtt lenni a templomban, kérünk téged, hogy mindünknek az otthona legyen most templommá, ahol csak téged imád és néked hódol. Köszönjük, hogyha ezt megengeded nekünk. Szeretnénk köszönetet is mondani neked, mennyei édesatyánk, megtartott életünkért. Olyan nehéz és veszélyes helyzetben vagyunk, de te mégis megőriztél bennünket mindez idáig. Kérünk téged, hogy ezután is te vigyázz ránk. Szeretnénk neked köszönetet mondani azért, hogy szent lelked lejegyeztette a felolvasott bibliai igeszakaszt. És szeretnénk hálát adni, hogy ezzel a történettel és azzal a beszélgetéssel, amit majd hallani fogunk, szeretnél bennünket ma is tanítani. Megvalljuk, hogy ha te nem segítesz rajtunk, szavad csak a fülünkig ér, de szívünkig nem. Mert bűntorlaszaink elzárják a bennünk igéd előtt az utat. Könyörgünk hozzád azért, hogy mi alkalmasak legyünk ennek az elkészített isteni üzenetnek a befogadására. És nem csak itt személyesen, de otthon a számítógépek és telefonok mellett is. Könyörgünk hozzád, mennyei atyánk, adj halló és értő füleket, hiszen a hit hallásból van. Szólj hozzánk, mennyei édesatyánk, mi figyelünk rád. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 479. számú dicséretünk első versét. A 479. számú dicséretünk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Hinni taníts, Uram! Az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, János evangélium a 3. fejezetében, a 3. fejezet 16. versében eképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek! Valószínűleg a Bibliában nincsen még egy olyan ige, amely annyi embert vezetett üdvösségre, mint ez az imént olvasott jánosi vers. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azért van így, mert ez az igevers összefoglalja az egész Bibliát. Luther Márton így fogalmaz a 16. versről, hogy ez egy kis Biblia. És ez valóban így van. Ez a rövid igevers magában hordozza a Szentírásnak a teljes üzenetét. Benne van először Isten szeretetének a mértéke, hogy mennyire szereti ezt a világot és benne minden egyes embert. Annyira, hogy a fiát adta érte. Aztán benne van az is, hogy miként lehet megmenekülni a kárhozatból, mégpedig az Isten fiában való hit által. És benne van az is, hogy kik fognak üdvözülni. Mindenki, aki hisz a fiúban. Egy szóval ez a vers a Bibliának a magja tulajdonképpen. És ebben azt üzeni az Isten az embernek, hogy ember, szeretlek téged, és még nem mondtam le rólad. Ugyanakkor az egyik legnehezebben feldolgozható ige is a Bibliában, a legnehezebben megérthető ige. Hiszen, hogyha az ember igazán a mélyére megy, és megérti, hogy ez az egész rá is áll, ott mindig megrendül az embernek a lelke. Mert egyszerűen megrendítő az a kegyelem, amiről szól ez az ige. És még itt a prédikáció elején szeretnék kitérni arra, hogy feloldjunk egy látszólagos feszültséget, ami első olvasatra bennünk lehet. Ez a bizonyos múlt idő. Ugye úgy olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot. A görög szövegben itt valami egészen sajátos nyelvi finomság van, amit magyarul nem igazán lehet egy szóban visszaadni. Úgy szerette Isten a világot. A magyar fordításból világosan következik, hogy ez múlt idő. Azaz, hogy Isten valamikor régen szerette a világot, de ez elmúlt. Azonban az eredeti görög szövegből jobban kiderül, mint a magyar fordításból, hogy itt nem egy befejezett múltról van szó, hanem arról van itt szó, testvérek, hogy valami elkezdődött a múltban, itt egy elkezdődött múltról van szó, és olyan nyelvi sajátosság ez, amit úgy lehetne körülírni, hogy egy a múltban elkezdett cselekvés, aminek a jelenre is kihatása van. Érvénye van, mert még mindig tart. Egy régen elkezdett folyamatról, egy isteni akcióról, szeretett akcióról van szó, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy szereti a világot, mint akkor, amikor ez a kijelentés Jézus ajkán elhangzott. Csodálatos hír és üzenet ez. Hogy Isten, aki mindent teremtett, szereti ezt a világot, és benne minden egyes embert. Az ilyesmit mi nagyon szeretjük hallani, ugye? Jó érzés hallani a lelkésztől, Jézus szájából különösen is, hogy Isten szeret téged, szereti ezt a világot. Belegondoltatok már abba, hogy mi szeretni való van ezen a világon? Különösen Jézus idejében nagy kérdés ez számomra. Hiszen az evangéliumokban végig arról olvasunk, hogy amióta ő megjelent, meg akarják ölni, törbe akarják őt csalni. Éppen az a tanács akarja őt a legjobban kivégezni, aki közé tartozik a mostani beszélgető partner, Nikodémus. Éppen neki mondja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Éppen annak az embernek mondja, aki annak a tanácsnak a tagja, akik őt meg akarják ölni. Ha jobban belegondolunk, a mi logikánk szerint valójában túl sok szeretnivaló nem volt abban a világban. És a mi világunk, a mi korunk vajon szerethető? Vajon megérdemli azt, hogy Isten kimondja rá, hogy szeretem? Hiszen önmagunk körül azt látjuk, hogy élhetetlenné tesszük a bolygót. Globális felmelegedés, tájfunok, felszámoljuk az erdőket, helyükre gyárakat, üzemeket, lakóházakat telepítünk, pénzhatalmak uralják a világot, a többi embert például rabszolgává teszik azzal, hogy életük végéig eladósítják őket. A liberalizmus leple alatt uralkodnak népekem, hitvédelem címszó alatt írtják a népeket. Ráadásul korunk elérte azt a szellemi mélypontot is, hogy a kereszténység gúnytárgyává vált, hogy gúnytárgyává válhatott. Elég a néhány évvel ezelőtti Charlie Hebdo által kiadott képekre gondolni. És az a szomorú, testvérek, hogy az egyház nem védi meg magát. Csak gondolkodik a tudományán, de csöndben van. Szerethető ez a világ? Ugyancsak azt kell mondanunk, hogy ha a mi logikánk szerint nézzük, akkor semmi, de semmi szerethető nincsen ebben a világban, amiben élünk. Jaj, de jó, hogy Isten mégis azt mondja, hogy van. Nagy bajban lennénk, hogyha nem így lenne. Bár látszólag semmi szerethető nincsen ebben a világban, Jézus mégis azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, és itt a kozmosz szót használja, a világ mindenséget, a világ mindenség szavát használja Jézus. De miért szereti? Tehetjük fel jogosan a kérdést. Mi a teremtett világ? Kávé János azt mondja, hogy a teremtett világ Isten dicsőségének a színtere. Azt jelenti ez, hogy amikor az Isten megteremtette a világot, az ő végtelen dicsőségének a színtere, helyszíne volt. Annyira szerette, hogy az ő dicsőségének a színtere lehetett a teremtett világ. Azonban történt egy baj. Ez a bűneset volt. Azzal, hogy az ember elkövette az első bűnt, betört ebbe a világba az, ami eredendően nem volt benne. Az Istennel való szembeszegülés, egy szóval a bűn. És hitünk szerint ez nem csak az emberre hat, hanem a teremtett világra is. Emlékeztek, hogy mit olvasunk Mózes első könyvének az elején? Legyen átkozott a föld miattad. A teremtett világ, a föld tehát átkozott lett. Akkor tehát már nem az Isten dicsőségének a színtere? Akkor már nem is szereti az Isten? Hiszen ellentmondott neki az ember. És most hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy még mindig szereti. Mert mi az Isten szeretetének a jele? A Golgotai kereszt. Az a hely, ahol azt üzeni az Isten az egész emberiségnek, hogy ember, én még mindig szeretlek. Kereszt halálosan szeretlek téged. És a Golgota keresztje azóta is ott áll a világ és az emberi történelem középpontjában. Óriási csoda és ajándék ez. Ajándék, mert ahogyan korábban mondtuk, igazából semmi szerethető nincsen ebben a világban. A szövegben pedig így szerepel, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát nem valamiféle érdem, teljesítmény miatt kaptuk a szeretetet, ami a Golgotai kereszt, hanem ez ajándék, hiszen azt olvassuk, hogy adta. Ó, de jó, hogy nem érdemeink nézve kaphatjuk örökségül ezt a mérhetetlen csodát. Mert azért valljuk be, hogyha a magunk teljesítményére nézünk, akkor a válasz, amit Istentől jogosan várhatnánk, az ez lenne. Átkozott legyen a föld miattad. Esetleg még talán azt, hogy megbánta az Úristen, hogy embert teremtett. Micsoda kegyelem és micsoda ajándék az, hogy ő adta. Mert ajándék. Ez tehát Isten szeretetének a mértéke, a kereszt. Aztán benne van ebben az igében az is, hogy hogyan menekülhet meg az ember a kárhozattól. Minden embert érintő kérdés ez, kedves testvérek, ami megkerülhetetlenül fontos. Talán az egyik legfontosabb kérdése az ember életének. Biztos vagyok benne, hogy már mindannyian gondolkodtunk azon, hogy mi lesz velem a halál után. Erre a legkétségbeejtőbb válasz, az az ateista, materialista válasz, hogy semmi. Ennyi volt, 40-50-60 év, kinek mennyi adatik, és aztán vége. Figyeljétek meg, hogy minden krisztustalan, Krisztus istenségét nem hívő vallás valamiképpen megpróbálja felsorolni azokat a praktikákat, hogy miképpen juthat valaki a mennybe. Fontos és izgalmas kérdés ez, hogy mi lesz velünk a halál után. Érdemes vele foglalkozni. De még mielőtt a filozofálgatás talaján maradnánk, nézzük, hogy mit mond a felolvasott ige. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. El ne vesszem. Tehát, hogyha egy picit mögé gondolunk ennek az igének, ennek a három szónak, az következik belőle, hogy alapvetően mindannyiunknak el kellene vesznünk. Mert beleszületünk az elveszésbe. Hiszen nem elég, hogy mindannyian eredendően bűnösök vagyunk, de minden nap csak szaporítani tudjuk a bűneinket, és ezért mindannyian kárhozatra méltók vagyunk. Ez a kárhozatra jutásnak az oka. Önerőnkből nem tudnánk elkerülni azt, ami jogosan várna ránk. Azonban ezt nem akarja az Isten. Nem akarja, hogy a teremtményei közül csak egy is elvesszen. És ennél a gondolatnál egy pillanatra megállva, nem csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az ember azt mondja az Istennek, hogy nem kell lesz, boldogulok egyedül, én jobban tudom, mint te. És erre az Istennek a válasza, hogy te pedig kell lesz nekem, mert én még mindig szeretlek téged, és nem akarom, hogy elvesszél. Csodálatos dolog ez. És Isten meg is adja a számunkra a megoldást. Hogyan menekülhet meg az ember az elveszésből? Egy olyan képet használ itt Jézus, amit Nikodémus tökéletesen értett. A harmadik fejezetben így olvassuk, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A lekcióban felolvasott történetet használja példának Jézus. Elrövenítsük csak föl, hogy mi is történt a felolvasott igében. A zsidó népet a pusztában találjuk, hőbörögnek, lázadoznak, elégedetlenkednek, és azt mondják, hogy az Istennek biztosan az volt a terve, hogy elvesszünk. És erre az Isten mérges kígyókat küldött a népre, és azok megtizedelték Izrael népét. Ekkor a zsidók bűnbánatot tartottak, és oda mentek Mózeshez, hogy imádkozzon értük az Úristenhez. És Mózes imádkozik, és az Úristen azt adja parancsba Mózesnek, hogy készíts egy részkígyót, és azt tűz föl egy póznára. És hogyha valakit megmar a kígyó, a mérges kígyó, ha föltekint rá, hittel, akkor meggyógyul. Egy haldokló emberben mindig van annyi erő, hogy feltekintsen. Hiszen, hogyha belegondolunk, hogyha az embert megmarja egy mérges kígyó, a legtöbb méreg pillanatokon belül megöli az embert. Viszont annyi ereje egy haldokló embernek is van, hogy föltekintsen arra a részkígyóra. Kedves testvérek, a Golgotai kereszt üzenete ez. Hiszen mindenkit kétség kívül megmart a kígyó. Mindannyiunkban ott van a bűn halálos mérge. A legkisebb gyermekben is. Nincsen kivétel. Mindenkit megmart a kígyó, és emiatt mindenkiben ott van a méreg. És ez mérgez bennünket. Mert ez a méregnek a tulajdonsága. Nehéz lesz, amit most mondok, de mégis igaz. Születésünktől fogva mindannyian halálra vagyunk ítélve a bennünk lévő bűn méreg miatt. De, és itt van egy óriási de, annyi ereje egy haldokló embernek is van, hogy hittel feltekintsen. Hogy hittel feltekintsen a Golgotai kereszt Krisztusára. Mert amikor az ember megteszi ezt, onnantól kezdve örök élete van, és megmenekült a kárhozatból, az elveszésből. Ez az a pillanat, amit a Biblia megtérésnek nevez. És most engedjétek meg, testvérek, hogy valami személyes dolgot megosszak veletek. Nem nagyon szoktam magamról beszélni a szószéken, mert nem ide való, de ez most mégis ide kívánkozik. 2010-ben még kisifisként minden nyáron jártam a gyülekezet nyári táboraiba. És emlékszem, azt láttam reggelente, hogy néhány fiatal különvonul kora reggel, és olvassák az ígét. És első két nap én ezt még nem tettem meg, de aztán elkezdtem gondolkodni, hogy nehogy már ők jobbak legyenek, mint én. Nehogy már ők többek legyenek, mint én. És ma már persze mosolygok magamon, hogy az Úristen egy önző gondolatomat használta föl arra, hogy a kezembe vegyem a Bibliát. És elhatároztam, hogy akkor én is minden reggel kivonulok, olvasom az igét, és az a történet, amit minden reggel elolvastam, az az, amiből a textus származik. János evangélium a 3. fejezete. És emlékszem, hogy végtelenül bosszantott a dolog, mert nem értettem meg ezt a látszólag nagyon egyszerű történetet. De éppen ezért már csak dacból is minden reggel mentem, és olvastam, hogy én már pedig ezt meg akarom érteni. És történt egy napon, hogy aznap reggel se értettem meg az igét, és bementünk a Balaton fűzfői templomba, ott voltak az alkalmaink, és ment a délelőtti előadás, és ott hirtelen rám szakadt közbe ennek az igének a nagy üzenete. Ez így hangzik. Mert úgy szerette Isten Krejsz Jánost, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy a Krejsz János hisz benne, el ne vessze, ha nem örök élete legyen. És miután én ezt megértettem, benn maradtunk a templomban, és imádkoztunk, és megértettem, hogy értem is meghalt, és nekem is örök életem van. Mert így van ez, testvérek, hogyha valaki egyszer ezt megérti, akkor onnantól átment a halálból az örök életbe. És végül gondolkodjunk még közösen arról, hogy hogyan történik ez a csoda az emberben. Hogyan juttat bennünket Isten az örök élet birtokába? Ahogyan azt már a prédikáció elején elmondtuk, Isten azt szeretné, hogy az embernek örök élete legyen. De mi ez az örök élet tulajdonképpen? Mert az egyik legtöbbször használt szó a keresztény szótárban az az örök élet. De tisztában vagyunk vele tulajdonképpen, hogy ez mit jelent? Az új szövetség alapvetően két szót használ az életre. Az első az a biosz. Ezzel a szóval nyilván mindenki találkozott, hiszen a biológia szavunk is ebből a szóból származik. Ez a biosz, ez a materiális, kézzel fogható életünk. Biosza minden embernek van. Van a gazdagnak, és van a szegénynek is. Van a fehérnek és a feketének. Mindenkinek van biosza. Csak ezzel a biosszal van egy kis baj. Mégpedig az, hogy ez elmúlik és meghal. A biosz az a romlandó test, ami elmúlik. Az az ember, aki csak biosszal él, azt fogja érezni, hogy valami hiányzik. Hogy valami hiányzik az ő életéből. Mindegy, hogy gazdag, vagy szegény, vagy művelt, vagy műveletlen, azt fogja érezni, hogy valami nagyon hiányzik. Az a valami, amit az ember az Édenben elveszített. Az örök élet. Az új szövetség másik szava az életre, az a zoé. Magyarul ez is életet jelent. Azonban a zoé az az isteni fajta élet. Maga Isten is ilyen életet él, ami örökké tart. Nem szűnik meg soha. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ő is a zoét használja. Ő magát azonosítja a zoéval. János első levelében olvassuk ezt az igét, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Azt jelenti ez, kedves testvérek, hogy aki Krisztust befogadja, az ezt az örök életet, ezt a zoét fogadja be. Isten ezt kínálja nekünk, hogy a romlandó bioszunkat betöltse a zoéval, betöltse Krisztussal, betöltse az örök élettel, ami soha el nem múlik. Ezt a zoét egyetlen egy helyen kaphatja meg az ember. Ez a hely pedig a Golgotai kereszt alatt van. Ha feltekintesz hittel a Golgotai kereszt Krisztusára, akkor az már a tiéd is. Nézzétek, Nikodémus is, biztosak lehetünk benne, hogy ő hittel föltekintett. Hiszen ő volt az egyik, aki ment a kereszthez, hogy levegye onnan Krisztus testét. Tehát ő fizikailag is föl kellett, hogy tekintsen, és biztosak lehetünk benne, hogy hittel föltekintett. Mert ez következik a cselekedeteiből. Hisszük, hogy Nikodémus is örök életet kapott. Én pedig hirdetem ma nagy hálaadással és örömmel, hogy ezt az örök életet te is megkaphatod. Mert amíg a részkígyó megőrizte az életet a pusztában, addig a Golgotai kereszt Krisztusa az örök életet adja. Legyen közös imádságunká a 466. számú dicséretünk első verse. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Halld könyörgésemet, és vedd el vétkemet. Mostantól hadd legyek tied csupán. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálával tartozunk neked a legnagyobb csodáért, ami a világban történt, a keresztért. Köszönjük neked, hatalmas Isten, hogy ezzel mutattad meg, hogy mennyire szereted ezt a világot, még ha nem is érdemeljük meg. Te mégis nagyon szereted, kereszthalálosan szereted. Köszönjük neked ezt a felfoghatatlan kegyelmet, és köszönjük neked, hogy nem csak szereted ezt a világot, de meg is mentetted. Hogy bár el kellene vesznünk, te mégis segítesz, hogy ne jussunk a kárhozatra. Köszönjük, hogy ezért képes voltál a legnagyobb áldozatot meghozni. Krisztust odaadni értünk. Köszönjük, hogy ha valaki ezt hittel elfogadja, akkor annak az embernek örök élete van. Köszönjük, hogy ezt már sokan átélhették ebből a gyülekezetből. Köszönöm, hogy én is átélhettem, atyám. És könyörgünk most azokért, akik még nem élték át a megváltás csodáját. Könyörgünk értük, hogy töltsd be az ő szívüket is azzal a földön túli örömmel, amivel a miénket már betöltötted egyszer. Köszönjük neked, hogy szóltál, Krisztus. Köszönjük, hogy tanítottál ma is bennünket. Maradj velünk, Krisztus. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most kérek mindenkit a televíziók, számítógépek, telefonok előtt, hogy álljunk föl, és itt a gyülekezetben is álljunk föl az áldás vételére. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a reformátusok lapjából már csak annyit fogunk rendelni, amennyire igényt tartanak a testvérek. Ezeket szívesen el is juttatjuk azoknak, akiknek szükségük van rá. Néhányan szóltak már, kérjük, hogy aki reformátusok lapjára még igényt tartana, legyen kedves jelezze nekünk. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden este 7:30-tól bibliaórát tartunk. Ez az alkalmunk a Facebook közvetítés mellett a honlapunkon keresztül is elérhető lesz. Fifás és férfi órás csoportjaink mellett minden érdeklődőt szeretettel hívunk. Pénteken minden ifi csoport számára ifjúsági órákat közvetítünk. Vasárnap 10:00-tól ünnepi Isten tisztelet hallható, a már kialakult rend szerint. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a mögöttünk hagyott héten az egyik baloldali újságban Jézus Krisztust gyalázó karikatúra jelent meg. Arra kérjük a testvéreket, hogy az ellene szóló írásbeli kérvényt legyenek kedvesek aláírni. Több internetes oldalon is megtaláljuk ezt a petíciót, de honlapunkra is kitettük a megfelelő hivatkozást, néhány kattintással megtehetjük ezt. A gyülekezet vezető lelkipásztora már aláírta. Jelentjük, hogy egy kedves presbiter testvérünktől és egy házaspártól kaptunk jó minőségű maszkokat. Szeretettel tovább ajándékozunk ezekből mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akik igénylik, kérjük, keressenek minket. Végül egy személyes. Hálás szívvel köszönöm azoknak a testvéreknek, akik imában hordoztak engem az egész gyakorlati évemben és a vizsgaisten tiszteletemen is. Köszönöm. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Énekeljük záró énekünket. Ez a 466. számú dicséretünk lesz mind a 4 versével. A 466. számú dicséretünket fogjuk tehát végig énekelni. Az első vers így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.